Budáról, az MR1 Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, itt az MR1 Kossuth Rádió, kezdődik az esti beszélgetés kultúráról. Liptai Katalin vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Vendégeim a stúdióban Csiffári Gabriel, a művelődéstörténész, és Kapusi Gyula, pszichológus. Köszöntöm őket a stúdióban. Hamarosan telefonon hívjuk Szécsi Noémi műfordítót, aki egy most megjelent könyvnek a magyarítója. A könyv címe az, hogy Az utolsó tanítás. Az írója Randy Pausch, aki amerikai informatikus, a Carnegie Mellon Egyetem tanára volt. Sajnos múlt időben kell mondani, még 50. életévét sem érte el. Fiatalon hunyt el gyógyíthatatlan betegségben, és ezt a könyvet hagyta hátra a tanítványainak és a családjának. Az ő szellemi hagyatéka lesz, ha úgy tetszik, és bár a halál árnyékában született, de mégis az életről szól. Vendégeim is a mindennapi életükben, munkájukban is élet-halál kérdéseivel foglalkoznak. Kénytelen vagyok ilyen nagy szavakat használni, mert ez az igazság. Csiffári Gabriella jó néhány könyvet, irodalmi válogatást készített ebben a témakörben, Kapusi Gyula pedig pszichológus, terapeutaként és tanárként is szembesül ezekkel a kérdésekkel.
Én azt hiszem, hogy az emberi élet egyik legkeményebb, legnehezebb kérdés az, hogy hogyan éljük az életünket, mennyire tartalmasan, mélyen éljük az életünket, és én úgy gondolom, hogy ehhez a nagyon fontos és nagyon meghatározó kérdéshez szükségünk van az önismeretünkre. Arra, hogy egy kicsit befelé figyelve éljük az életünket. Ezt okozhatja akár egy trauma, amit bizony nem számítunk be az életünkbe, de okozhatja az is egy megfelelő, tudatos, céltudatos élet, gondolkodás, elhatározás. Mindesetre ahhoz, hogy ne csalódjunk az életben, hogy ne sikertelenül éljük meg az életünket, hogy halálunk napján ne úgy tekintsünk vissza az életünkre, hogy valamit nem sikerült megvalósítani, valahogy boldogtalan vagyok, mert valahol az önmegvalósítás a boldogsággal összetartozik, hiszen akkor vagyok boldog, hogyha sikerül önmagamból a legtöbbet kihozni. Ahhoz bizony kell az önismeret, és Vörös Sándor sorai jutnak eszembe, aki azt mondja, hogy életében a legfontosabb dolog volt, hogy magát megismerje, mert a megfelelő önismeret az valahol megszabadít a szenvedeink rabságától, megszabadít attól, hogy hamisan lássuk a világot, a szocializációnkat elősegíti, és békében tudjuk elfogadtatni magunkat a világgal. Ha valaki nem ismeri önmagát, az adottságait, mert van ilyen, Karinthy Frigyes jut most eszembe, aki azt mondja, hogy szörnyű, nézem magam a tükörbe, és nem látom a fejem. Egy fejetlen ember vagyok. Pedig hát ki ne ismerni jobban magát, mint ő. És sajnos a figyelmem az, bármennyire nézem magam a tükörbe, az a nyakkendő végéig hatolt csak, és utána jön a homály. Meg kell ismernem magamat. Viszont Kóbor Tamás erre azt válaszolja önéletírásában, nagyon érdekes, hogy mindent megteszek azért, hogy ne tekintsek magamba. Mert akkor azok a kudarcok, amik engem érnek az életbe, hiszen soha nem lehettem az, ami szerettem volna. Gyerekkoromban katona akartam lenni, nem lettem az. Aztán professzor akartam lenni, bankhivatalnok lettem, aztán író akartam lenni, mégsem lettem jó író, és végül öregkoromban fiatal akartam lenni, és lám, megöregedtem. És ő talán egy kis terápiaként azt mondta magának, hogy ha nem nézek magamba, talán ezeken a kudarcokon hamarabb átteszem magamat.
Ez egy óriási ellentmondás, ami most Csiffári Gabriella szavaiban megmutatkozott. Az önismeret azért kulcs szó.
Persze, de én egy picit más vonalon indulnék el, hogy ugye a pszichológia elég régóta foglalkozik magával, az élettel, ugye, és hát persze az élethez hozzátartozik a halál is, annak a befejezése is, és az egy nagyon fontos gondolat volt, amikor arról kezdtek el gondolkodni, hogy az emberi élet az egy kontinúme, vagy az emberi élet különböző szakaszokból tevődik össze. És hát egy Erik Erikson nevezető, nagyon neves és nagy gondolkodó, pszichoanalitikus, az fölállított egy nagyon érdekes elméletet, és azt mondta, hogy nem csak, hogy különböző szakaszokban zajlik le az életünk, de hogy ezek a szakaszok egyben krízisek is. Mert minden szakasznak megvan a maga feladata, a maga nehézsége. És hogy az, hogy hogyan fejlődünk tovább, és hogyan tudunk megküzdeni az élet nehézségeivel, az egy picit attól is függ, hogy ezeken a szakaszokon hogy jutunk túl, hogy azokat a feladatokat, amikkel elé kerülünk, és az a fejlődésből adódó, az életből adódó, az emberi életből adódó feladat, hogy az hogyan oldjuk meg.
A szakaszok egymás utánja végül egymás is folyamatot után, eredményez,
igen, folyamat.
De mégis igen. Fontos az, hogy bizonyos életszakaszokban felismerjük, hogy mi az
igen,
akkori legfontosabb feladat.
Egy szakasz elkezdődik, aztán befejeződik. Tehát mi az életben sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy lezárul egy szakasza az életünknek. Ugye, és ez a könyv is tulajdonképpen erről szól, hogy mi történik akkor, hogyha hamarabb kell, hogy lezáruljon az élet, mint amikor egyébként lezárulna. Ugye? Mert azért, ha minden rendben megy, akkor öregkorunkba halunk meg. És akkor kell valahogy ezt a munkát elvégezni, ahogyan ugye Erikson mondja, hogy hát egy mérleget kell vonni, és sokan akkor kezdenek el önéletrajzokat írni, mert ez is egyik formája annak, hogy hogyan zárjuk le, hogyan tekintünk végig az életünkön, de mit csináljon az, aki nem élte végig az életét, hanem hamarabb kell lezárnia az életét, mint amire számított.
Vegyük a klasszikus példát, hogy végéljük az életünket, és kegyes hozzánk a sors, vagy az Isten is valóban abban a korban halunk meg, ami rendeltetett számunkra. Tulajdonképpen, ahogy Sóri Sándor mondta, és egyszer említettem volt, hogy kis törpe halálok érnek minket nap, mint nap. Vergilius mondta gyönyörűen Éneászában, hogy jő a halál, de ami elrakad, az a végső. És ezek a kis halálok, ezek a traumák, hogy hogy épülnek be az életünkben, és hogy tesznek minket bölcsebbé, amikor a kamaszkorunkat, a felnőttkorunkat elhagyjuk, és az öregkorba lépünk, és hogy tudjuk mi ezeket felhasználni. Ezek nagyon érdekes kérdések. De a halál, ahogy Seneca mondja, hogy az utolsó nap, az valahogy hitelesíti az addigi életünket. Az valahogy mérlegre teszi, hogy jól éltünk-e, vagy nem. Montaigne meg erre azt válaszolja, hogy olyan könyvet kellene összeállítani, amely megtanítja az embereket meghalni, mert az megtanítja élni is.
Ezzel gyönyörűen egybecseng Rainer Maria Rilke véleménye, aki prózában is, versben is sokszor fogalmazta meg ezt a gyötrelmes, de végül is szép gondolatot, hogy saját halálát ad meg, ó Uram, mindenkinek, hiszen azt tudja a saját halálát halni, aki a saját életét élte. De hát ez a mai korban egyre nehezebb, és amit Csifári Gabriel az előző percekben elmondott, arról nekem Tolsztojnak a műve, az Iván Illics halála jutott eszembe, hogy sokszor későn döbbenünk rá arra, hogy nem jól éltük az életünket, nem jól szerettük a szeretteinket, és így tovább. De úgy hiszem, hogy a beszélgetésnek ezen a pontján célszerű egy telefonbeszélgetésre sort keríteni. Telefonon hívjuk Szécsi Noémi műfordítót, aki Rendi Paus az utolsó tanítás című könyvét magyarra átültette. Jó estét kívánok, Liptai
Jó
Katalin
estét,
vagyok.
Kívánok.
Üdvözlöm, sajnos nem tudott közénk ülni ide a stúdióasztal mellé, azonban szeretném, hogyha elmesélné nekünk, hogy hogyan került kapcsolatba ezzel a könyvvel. Fiatal műfordítóról van szó egyébként az ön személyében, ezt mondom a rádió hallgatóknak.
De kiadó vezetőjétől kaptam meg a könyvet még júliusban, és akkor hazavittem, és egy gyanakodva méregettem igazából, mert még soha nem fordítottam ehhez hasonló könyvet, ilyen önsegítő könyvet lényegében, és belefordítottam, tehát kipróbáltam, hogy milyen a szöveg, hogy fogok vele haladni, és pont aznap, amikor ez megtörtént, aznap vettem észre, az interneten olvastam a hírek között, hogy éppen aznap halt meg Rendi Paus, és ez számomra elég megrendítő volt, mert egészen máshogyan folytattam ezek után a fordítást, mert valahogy egy kicsit úgy éreztem, mintha halálával hitelesítette volna számomra ezt a történetet.
És egy kicsit így a műfordító is a végrendelet végrehajtásának a letéteményesévé vált, ami elég nagy felelősség. Nehezebbé tette ez sokkal a munkát?
Azt hiszem, hogy fogékonyabbá váltam a műre. Azt hiszem, hogy magamtól nem olvastam volna el egy ilyen könyvet, de azáltal, hogy ez volt a munkám, hogy lefordítsam, így most már nagyon-nagyon örülök neki, hogy elolvastam.
A Jaffa kiadó gondozta a könyvet, és Rados Rihárd a kiadó vezetője adta oda önnek. Meg szabad kérdeznem, hogy hány éves Szécsi Noémi?
32.
Azért mertem ezt közbevetni, ezt a kérdést, mert hogy azt mondja, egyébként nem olvasott volna el ilyen könyvet. Miért nem?
Hát egyelőre engem még személyesen nem foglalkoztat ennyire az elmúlás gondolata, de persze, és épp ezért volt nagyon, nagyon érdekes és megrendítő, mert azt gondolom, amikor elolvastam, úgy éreztem, hogy most 32 évesen még talán lehet, hogy változtathatok én is pár dolgon az életemben azzal, hogy egy ilyen vallomást elolvasok és megfontolom azokat, amelyeket a Randy Paus megfogalmaz, hogy hogyan kell élnünk az életünket, hogyan kell szeretnünk az életünket, és hogyan kell megbecsülnünk az embereket, megvalósítanunk a gyermekkori álmainkat.
Ebben a krisztusi korban szebb elhatározás talán nem is kínálkozik a műfordító számára, mint amiről most Szécsi Noémi beszámolt. Mi volt ennek a könyvnek a legnagyobb hozadéka az ön műfordítói és emberi életében?
Nem tudom, hogy a műfordítói életemben volt-e valamilyen hozadéka, de mindenképpen azt elárulhatom, hogy miután lefordítottam ezt a könyvet, én is felhívtam két olyan embert, akivel már hosszabb ideje rossz viszonyban voltam, és felajánlottam nekik, hogy üljünk le és beszéljük meg a régi sérelmeket. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes, hogy az ember a munkája során kerül szembe valami olyan dologgal, ami így lelkileg is megérinti, és ezzel befolyással van a saját életére is. És ez tényleg felszabadított engem is, és ez jó érzés volt, és egy gyakorlati hasznát. Tehát én is beláttam egy gyakorlati hasznát egy önsegítő könyvnek.
Bizony. És sikeres volt ez a két találkozó?
Igen.
Visszataláltak egymáshoz némiképpen. Igen. Emlékszik arra, amit Randy Paus arról mond, hogy ha valakivel elromlott a viszonyunk, akkor lehetőleg csak a legutolsó sérelmet kezdjük el boncolgatni, mert a múltat teljes egészében fölhánytorgatni az mindenképpen kudarchoz vezethet. Ezt én is vallom, és én is többek között például ezt tanultam ebből a könyvből. Köszönöm szépen Szécsi Noéminek, hogy telefonon rendelkezésünkre állt, és sajnálom, hogy nincs itt, de a munkája eredményeképpen jöhetett létre ez a beszélgetés, úgyhogy hálásak vagyunk önnek.
Tudni kell ehhez a könyvhöz, hogy itt arról is szó van, hogy mit adunk tovább, amikor már nem vagyunk. Én tegnap bevallom, én a született feleségeket szoktam nézni. Mert az életről szól, és jó, megizgalmas. Mm-hmm. És ott a tegnapi esti részben született egy gyerek, akinek nevet kell adni. És akkor ott volt egy konfliktus a házas pár között, hogy milyen nevet adjanak ennek a gyereknek. Mm-hmm. És akkor az apa az a nagyapjának a nevét akarta adni, egy Maynard nevet, ami szokatlan Amerikában, és hát az anya az egy kicsit hát megriadt ettől a névtől, szebb nevet képzelt el a gyerekének, meg a barátnői is ezt mondták, és akkor mindenféléket manipulált, hogy szabadítsa meg a gyerekét ettől a névtől. És csak akkor tudta elfogadni, amikor hát elmondta a férj, hogy ő nem egy nevet akar csak adni, hogy ez az ember, akinek a nevét adta, a számára egy nagyon fontos hát emberi tartást, és egy nagyon fontos példát mutatott, és ő ezeken a példán keresztül, amit ő kapott ettől a nagyapától, ezt akarta továbbadni. Na most ebben az utolsó tanításban is tulajdonképpen erről van szó, ugye, hogy a a professzor kap egy utolsó lehetőséget, egy utolsó előadásra, ahol ő átadhatja a tanítványainak azt, amit ő kapott az életben, és amit ő fontosnak tart továbbadni. Ugye?
És közvetítők is vagyunk.
Tanítók is vagyunk.
Ugye? Érdekes, az összecseng Einstein szavaival. Én meg az este Einstein tudományos önéletrajzát olvasgattam. Nagyon érdekes, és nevettem is rajta, szarkasztikus humorral azt mondja, hogy nem önéletrajz, hanem nekrológiát írta meg, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen nagyon nehezen vették rá erre az önéletrajzra, mert az ő munkája önmagáért beszél, tehát maga magáért beszél. De az, hogy a többiek tanuljanak belőle, hogy ő hogyan szenvedte ki magából a fizikust, és ezt az eredményt, ezért érdemes volt papírra vetni ezeket a sorokat. És hát tulajdonképpen a legtöbb önéletrajz és testamentum, ami hát nagyon-nagyon sok szellemi végrendelkezést tartalmaz az utókorra, a családra, arra a korszakra, korra, amit hátrahagy, és ahol úgymond nyomot hagy a munkájával, a szellemiségével, a gondolataival, nagyon-nagyon sok bölcsesség fogalmazódik meg. És én ezért is szeretem a testamentumokat forgatgatni és közreadni nagy magyar szellemi nagyjainknak, Zrínyi Miklósnak, és hát az összes többi csodálatos Balassi Bálint végrendeleteit és testamentumait, mert azt hiszem a mai embernek nagyon sokat mond, hiszen természetes dolog a hozzáállásunk, hogy megpróbáljuk a magunk életére vonatkoztatni ezeket a bölcsességeket, főleg ebben a világban, ahol szerintem sokkal nehezebb a dolgunk, mint szerintem paradox módon 100 évvel ezelőtt, hiszen ha jó emberi akarunk válni, ha értékes emberi a magunk mértéke szerint, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz dolgunk van megszűrni azokat az információkat, amelyek nagyon sokszor alpári információkat, amik áramlanak felénk az internetről és a tévéből, és nagyon okos, kultúrált embernek kell ahhoz lenni, hogy meglássam az értéket, mert nagyon sokszor félrevisznek minket. Tehát a múlthoz is nyúlni kell, és a jelennel is bánni kell.
És nincsenek ezek a példák túl távol a ma emberétől? Én most a fiam nemzedékén látom, hogy lehet, hogy tetszik neki, szívesen ízlelgeti, de biztosan nem nagyon tudja már a maga életére vonatkoztatni, mondjuk Bethlen Miklós szavait, vagy Balassi Bálint Istentől, embertől búcsúzó
verset. Vannak örök emberi értékek, amelyek kortól és embertől függetlenül, azok mindig örök emberi értékek lesznek, hogy éljük az életünket, etikusan vagy nem etikusan, hazudjunk vagy ne hazudjunk, hogy ennyire prózai dolgokat is említsek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenkortól függetlenül létező örök emberi értékek. És én ezeket olvasom ki, és ezeket próbálom továbbadni. És nagyon örülök, hogyha forgatgatják a könyveket, és tanulnak belőlük, mert rengeteg bölcsesség van bennük.
Hát az így van, hogy a generációk között a szakadék az egyre nagyobb. És nehéz egy szülőnek tudni azt, hogy milyen világban él a gyereke, és nehéz a gyereknek elképzelni azt, hogy milyen világból jött az ő szülője.
Mert olyan gyorsan változnak a dolgok, és az információk manapság.
De azért ettől függetlenül a példa az mindig ragadós, vagy a példa az egy nagyon fontos, hogy egy szülő milyen példát mutat az életének egy nehéz időszakában, vagy krízisben, mert arra figyelnek oda inkább az emberek, és ez a könyv ez tulajdonképpen egy jó minta arra is, hogy egy ilyen nagyon kritikus életszakaszban, amikor valakinek szembe kell nézni a halállal, az hogyan tudja megtenni? Mert ugye azt látjuk, hogy a mi világunkban nem nagyon vagyunk fölkészülve a halálra, míg azok sincsenek fölkészülve, akiknek föl kellene készülni. Én rengeteg emberrel dolgozom, idős emberekkel, akiktől megkérdezem, hogy készülnek föl a nyugdíjra, vagy hogyan akarják leélni az életüknek az utolsó éveit, és nincsenek válaszaik erre, mert a leginkább a válasz az, hogy dolgozzam. És tulajdonképpen úgy, nagyon sokan úgy képzelik el az életüket, hogy a munkahelyről viszik ki őket a temetőbe. Mintha nem lenne közte még egy rendkívül produktív, termékeny időszak vagy lehetőség, ahol nagyon sok mindent lehetne csinálni még. Amikor Amerikában voltunk, akkor találkoztam egy orvossal, aki nyugdíjba ment. Ez egy olasz származású ember volt, és akkor azt mondta, hogy akkor ő most nagyon örül ennek a dolognak, mert beiratkozhat a Penn University-nek, ez Philadelphia-ban volt, az olasz szakára, amit idősek számára szerveznek, mert ő sose ért rá az olasz nyelvvel, az olasz irodalommal, az olasz kultúrával úgy foglalkozni, ahogy ő szeretett volt. És most végre kap egy lehetőséget erre. Szóval, hogy sokféle választ adhatunk arra, sokféle példát mutathatunk arra, hogy egy nehéz időszakot hogyan lehet jól megoldani.
De hogy nincsenek példáink, az azért valahol valóban a tévétől, a rádiótól és a filmektől, a hollywoodi filmektől is függ, hiszen nem adnak megoldási mintát. Nem adnak kulcsot a kezünkben, hogy ezt így kellene lereagálnunk, ezt
nem, így
kellene megélni.
Nem, mert ugye, hogy mindenki maradjon fiatal, szép és
fiatal,
sikeres.
Fiatal, szép, és ami nagyon távol áll az élettől. Tehát nagyon nem erről szól az élet, mert nagyon-nagyon sok embert frusztrál az, hogy ő nem olyan szép, nem olyan okos, és nem olyan boldog életet él, mint ami ezeken a filmeken, ezeken
a csillagokban is a hirdetésben.
Pontosan, látszik, pontosan erről van szó, tehát ezek a minták hiányoznak, sajnos.
Hát ugye, ami az Amerikai Szépség című filmmel annyira sokkolta Amerikát, ugye, mert hogy ennek a pozitív gondolkodásnak, vagy a keep smilingnak az ürességét és tartalom nélküliségét mutatta, ugye, és hogy bizony nem könnyű ezeket olyan tartalommal megtölteni, ami hitelesítés, mert a pozitív gondolkodás az nagyon fontos.
Önmagában nagyon pozitív.
Önmagában nagyon pozitív.
Fontos, csak ehhez kapcsolódnék, mielőtt még elfelejteném a gondolatot, azt, hogy megjelent egy új embertípus, illetve karakter, marketing orientációjú ember ebben a világban, ebben az elüzletiesedett világban. Egy olyan ember, aki nem a saját belső értékeire figyel, ami nem befelé figyel, hanem arra, hogy egy olyan lényt neveljen ki önmagából, amely eladható az emberpiacon, amely csillog, villog, egész gyerekkora óta azon dolgozik, hogy végül eladja magát a bankban, eladja magát a tévében, hogy tévésztár legyen, és itt van egy nagyon nagy buktató, hogy ezek a tévésztárok, ezek nagyon-nagyon sok embernek példaképként szolgálnak. És nagyon-nagyon sok ember nem látja, hogy nincs bennük igazán belső érték, nincs kisugárzásuk, és szeretnének hozzájuk hasonlóvá válni. Csak sajnos ez egy üres valami, belülről konganak. Tehát az, aki, hogy is mondjam, maga az eladó és maga az áru, az ilyen embernek soha nem lesz belső értéke szerintem. Nincs ideje rá, mert másra készül.
Hát ebben persze egy picit a média is, már bocsánat, Kati, felelős, mert ennek van hírértéke. Én tele vagyok a rendelésemen ezekkel az emberekkel, akik elérkeznek a 40-es, 50-es éveikbe, az életközépi válságba.
Midlife crisis, igen.
De, ahol el kell dönteni, hogy ezt akarják-e folytatni, vagy elégedettek-e ezzel.
De akkor keresik a lehetőségét valami másnak, nem? Hogyha elmennek a pszichológus rendelésére.
Nem tudják megkerülni, hogy ezzel szembesüljenek. Ugye van, aki persze igyekszik kijátszani önmagát, és nem veszi ezeket a jelzéseket, amiket a test jelez, a hangulatok jeleznek, a depressziók jeleznek, ugye, és nem tulajdonít jelentőséget, de azért nagyon-nagyon sok ember vált az élete során, és ebből ennek a szemléletnek a káros oldalát is megtapasztalja, csak valahogy a média nem közvetíti ezeket a váltásokat. Mert akkor lenne egyensúly. Akkor, mert fontos a pénz is. Fontos az, hogy jól éljünk. Ugye? De fontos az, hogy tartalmasan is éljünk, és hogy legyen egy tartalmas érzelmi életünk és lelki életünk. De ezt a médiát nem nagyon izgatja.
Mert ez nem olyan látványos, nem olyan de látványos. Szerintem azért rajtunk kívül is van olyan műsor, ami ezzel foglalkozik.
Azért megkérdezném, hogy vajon időben vesszük ezt észre? Hogy tartalmatlan életet élünk? Tehát, hogyha 40-50 éves korban elérkeztünk, egy stációhoz, egy keresztúthoz, vajon elég időnk van ahhoz, hogy fölkészüljünk egy új életre, egy tartalmas életre? Mert én az az igazság, hogy sose hallgatom el, hogy ért egy trauma, amióta másképp látom az életemet. És valahogy nem tervezek hosszú távra, rövid távra tervezek mindig. Kicsit feszesebb lett az életem, pont azért, mert váratlanul ért valami, és mindig Seneca szavaival mindig úgy élem az életemet, hogy egy nappal kevesebb van az életemből, egy nappal közelebb jutottam valamihez, ahol számot kell adnom a sorsommal. Én attól félek, hogy nagyon sok ember kicsúszik ebből az időből. Nagyon sok ember pont a pénz varázsa miatt, a hírnév, a csillogás varázsa miatt átcsúszik egy olyan életkorba, amikor már ilyen irreverzibilis folyamatok indulnak el, és már nem tud magára találni. És akkor jönnek létre az Iván Illics-féle sikongatások és kihapálások, hogy Jézus, mit tettem az életemmel. Én ettől félek.
De azért sosem késő, a pszichológus azt mondja, és ebből a könyvből is ez derül.
Vannak tréningek, amelyek azt ajánlják, hogy éld úgy a napodat, mintha ez lenne az utolsó.
Ugye? Ami kicsit ijesztő, de lehet, hogy de hasznos.
Van egy mélysége a gondolatnak, mert akkor arra kényszerít, hogy ezt a nagyon komplex és bonyolult kérdést állandóan szem előtt tartsd.
Azért a régi emberek jobban tudatában voltak ennek, és valószínűleg azért, mert a hit, a vallás még erősebb kapaszkodót adott. A mai embernek, ha ez nem adatik meg, vagy emellett szeretne még valamit, akkor fordulhat a művészethez, az irodalomhoz, hiszen a beszélgetésünkből is kiderült, hogy mielőtt a pszichológushoz menne, vagy azzal párhuzamosan, hogy a művészet kínálja nekünk erre a segítséget, a példáknak a tárházát. Randy Pausch például rengeteget tanult az édesapjától, sokat hivatkozik rá, a futballedzőjétől, az egyetemi professzorától. Én most ezen a héten azzal szembesültem, hogy az öreg egyetemi professzoraink, mestereink egymás után hagynak el bennünket, és mindig eszembe jut most például Bodnár György halála kapcsán, amit Ottlik Géza mondott az ő professzoráról, Fejér Lipótról, hogy már a puszta létezése is vigasztalás volt. Nos, hogyha az embernek vannak ilyen emberek az életében, annak nagyon kell örülni, és ezt nagyon meg kell becsülni.
Akár egy regényben, akár egy regény alak, akár egy művészeti alkotásban is nyújthat olyan, hát olyan öringató érzést, ami helyre teszi az ember lelkét. Nekem van egy életfilozófiám, pontosan a traumám óta, ez a napvégi önvizsgálat. Mint az estéma. Elmondom magamban, mi jót tettem. Mennyit dolgoztam azon, hogy én jobbá legyek. Ez minden nap, mint a litániát elmondom, és a legvégső az, hogy mennyit mosolyogtam ma. Mert ez nagyon fontos. Mindig a családtagjaimat is megkérdezem, mennyit mosolyogtatok ma, ne legyetek szomorúak. És szerintem ez önvizsgálat. Ez nagyon kellene az embereknek. Nekem szenekasú volt annó, de én azt hiszem, hogy nagyon egyet lehet érteni vele.
Nem árt, ugye? De leginkább annak nem árt, aki képes arra, hogy azt, amit átélt, azt integrálja önmagába. Ahhoz nagyon kemény munka kell, hogy ezt a belső erőfeszítést, belső integrációt megtegyük.
Hogy ezt a képességet magunkban kifejlesz.
De ugye a világ abban is változott, hogy nagyon hosszan élünk, túl hosszan élünk. Ugye?
Fontos, hogy ismerjük önmagunkat, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy tisztában legyünk értékeinkkel. Tehát ez az önvizsgálat, ez igen feltételezi azt, hogy én figyelem magamat. Én egy trauma következtében néztem magamat, hogy azt a traumát hogy dolgozom fel. Tudnék, egy beteg ember az nem figyeli a környezetét, be kell vallani.
Leginkább magára
figyel. Önmagát figyeli, és a legnagyobb csoda jött ki ebből az egészből, hogy nem ismerem magamat. Hogy reagálok bizonyos dolgokra, hogy reflektálok bizonyos dolgokra, és olyan furcsaságok jöttek elő a lelkemből, hogy magamra csodálkoztam. Mintha tükörben néztem volna a lelkemmel, magamra csodálkoztam, és én azt mondtam, hogy tényleg nincs semmi csodálatosabb, mint önmagam, halkszerénységgel mondom, de én azt hiszem, hogy szintén a médiák azok, akik egy kicsit úgy félreviszik az embereket, hogy értékeld magadat, hogy lásd, hogy magabiztos legyél, hogy legyen önbizalmad, mert találkoztam olyan emberekkel, hogy nagyon érték, nagyon sok érték volt bennük. És mégse tudtak azzal az értékkel élni, mert nem volt önbizalmuk.
Én Amerikában egyetemre is jártam, családterápiát tanultam, és így az, néha beszélgettem az én amerikai évfolyam társaimmal, és jó magyar szokás szerint panaszkodtam, ha megkérdezték, hogy hogy vagyok. És hát nagyon furcsán vették ki ezt a dolgot, és úgy félrehúzódtak tőlem, mintha valami rosszat csinálnék, ugye? Mert ott ugye az a elvárás, hogy a jót közvetíts csak, és a mindenben segítened kell, hogy a másik minél tökéletesebb legyen, vagy minél pozitívebben tudjon gondolkodni, hogy a panaszkodás, a rossz dolgoknak a kifejezése, az visszafogja az embert, visszaveti az embert, ugye, és ettől aztán persze ennek rengeteg vadhajtása van.
Az az igazság, hogy szerintem ez egy felvett póz.
Ugye, mert tehát lehet üres is, és tartalom nélkül is.
Pontosan, tehát a keep smiling, ugye, kifelé mutatni a boldogat.
Csak annyit akarok ezzel mondani, hogy ugye, ami a média közvetít, az igaziból az, hogy a krízisek azok rossz dolgok. Pedig a krízisek a legjobb dolgok, amik az emberrel történhetnek, mert hogy olyat mutat meg az embernek önmagából, amin kénytelen, hát azzal foglalkozni, és kénytelen integrálni magába, hogy ez is én vagyok.
És hát nincs emberi életkrízis nélkül. Ezért mondja Rendi Paus is, hogy ő a tanítványainak néha a legnemesebb kudarc díját is kiosztotta egy plüss korlamackó vagy pingvin formájában, mert azt is értékelni kell, aztán nem kell mindig óvakodnunk a közhelyektől, mert azok is segítenek. Azon nem változtathatunk, mondja Rendi Paus, hogy milyen lapokat osztanak nekünk, de az már rajtunk múlik, hogy miként játsszuk meg azokat. Tehát, hogy a lehetőségeinkkel jól tudjunk élni, hogy azokat fölismerjük. Apró dolgok ezek a mindennapi életben, de ő elénk tárja az ő példatárát, és hát tulajdonképpen minden családban, vagy minden mérleget készítő embernek lenne ilyen példatára, csak oda kell rá figyelni.
Nagyon fontos az, én szerintem, hogy ezek a nagy médiasztárok valóban ne vigyenek félre minket, tehát ne az ő életüket majmoljuk, nem mások életét éljük, hanem a magunkét. Most ez nagyon szlogennek hangzik, de valóban így van, én is rádöbbentem, hogy voltak példaképeink, természetesen voltak, hát 10-20 éves korában az embernek hogy ne lennének, tanárok, médiasztárok, színészek, stb. De rádöbbentett az élet, hogy a családomon kívül én vagyok a legfontosabb magamnak.
Amit még mond Rendi Paus, itt a könyvének a mottóját hadd idézzem, kicsit zárszógyanánt is. Hálával ajánlom szüleimnek, akik engedtek álmodni, és abban a reményben, hogy a gyermekeimnek is lesznek álmai. A könyvben külön fejezet szól a gyermekkori álmok megvalósításáról, illetve arról, hogy még a meg nem valósult álmoknak is nagy jelentőségük van az ember gyerekkorában.
Csak egyet tudok érteni.
Én gondolom, hogy mint pszichológus ezzel gyakorlatban is sokszor szembesül, hogy emberek néha a valós élet élése, megélése helyett álmodoznak. Ez persze nem ugyanaz, mint amiről én az imént beszéltem, de az álmoknak nagyon-nagyon nagy jelentőségük van.
Hát különösen a serdülőkorban indul el ez, amikor el kell képzelni az embernek azt, hogy milyen életet éljen. Tehát kell egy élettervet kialakítani, és azt mindig nézni kell, hogy is állunk ezzel. Ugye? És akkor ezek a megvalósult vagy a megvalósulatlan álmok újabb álmokat hoznak létre, és az ember így végig álmodja az életét, de tevékenyen álmodja akkor végig az életét, mert nem csak a képzelgés, vagy a vágyakozás, vagy az álmodozás szintjén van, hanem ezeknek a megvalósítását is el kell tudni képzelni. Aki nem tudja elképzelni az életét, az nem tud élni.
Lehet az embert életörömre tanítani? Ez nem valami velünk született dolog, ami vagy megvan, vagy nincs?
Az ember lehetőségekkel születik. Ugye, és aztán a család és részben a genetika is befolyásolja, hogy ezekből a lehetőségekből mi tudunk megvalósítani.
Ha nem is fejezzük be, megszakítjuk beszélgetésünket, mert műsoridőnk lejárt. Önök az esti beszélgetést hallották itt az M1 Kossuth Rádióban. A stúdióban vendégem volt Csiffári Gabriella, művelődéstörténész és Kapusi Gyula pszichológus. Telefoninterjúban Szécsi Noémi műfordító szólalt meg. Szerkesztőtársam Kövesdi Zsuzsanna és a hangmérnök Magsai Helga nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Liptai Katalin.
M1 Kossuth Rádió. Hévizel.